Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek! És mielőtt rátérnénk a derekas énekre, két dolgot szeretnék előzetesen mondani. Az első, hogy tekintettel erre a rendkívüli időjárásra, úgynevezett délutáni liturgia szerint zajlik a mai istentisztelet, tehát rövidebb lesz, egyszer lesz igeolvasás, és egyel kevesebbszer fogunk együtt énekelni. A másik előzetes megjegyzésem pedig az, hogy ha valaki megszomjúhozik, bátran álljon föl, menjen ki, mindjárt elmondom, hogy hogy juthat folyadékhoz, de itt a templomba is több helyen elhelyeztünk vizet is, ásványvizet is. A teljes istentisztelet végén pedig néhány fiatal presbiter áll majd rendelkezésre, és aki szomjas, annak hideg ásványvizet fogunk biztosítani. Nehogy bárki is rosszul legyen. Aki úgy érzi, hogy baj van, szóljon a mellette lévőnek, vagy ha van ereje, álljon föl, nyugodtan menjen ki, és lesznek, akik segíteni fognak. Azt hiszem, hogy a főbejáraton is, itt az én jobb kezem felüli oldalon vannak vizek és ásványvizek, illetőleg az orgonánál. Derekas énekünk a 299. számú dicséret, annak énekeljük el mind az öt versét. Az első vers így kezdődik, Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Dicsőítünk, drága mennyei édesatyánk, mert megtartott életünkkel előtted lehetünk. Köszönjük, hogy úgy lehetünk előtted, hogy terheinket letehetjük, hogy bűneinkre, vétkeinkre, mulasztásainkra bocsánatot kérhetünk, és úgy lehetünk előtted, hogy áldásoddal indulhatunk az előttünk lévő hétre. Különösen is kérjük ezt az áldást a felnőtt ifjúság most kezdődő konferenciájára. Add, Úrunk, hogy hadd nyíljanak meg ott, a te szent színed előtt testvéri közösségben szívek és életek. Magasztalunk, Jézus, hogy szerte jársz ma is, ígéd és lelked által ebben a világban is, az egyházban is, és gyülekezetünkben is, és jót cselekszel velünk. Köszönjük, nagy szükségünk van rá. Köszönjük ígéd világosságát és erejét ebben a gonosz és elfordult világban. Ragyogtasd fel szavadat ma is, most is közöttünk. Gyógyítsd a betegeket, óvd a pihenőket, szabadságon lévőket. Vigyázz az úton levőkre. Ments meg mindenkit minden bajtól. Jöjj, lélek, a négy égtáj felől most, és töltsd be szíveinket egészen. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom két helyről is, az Új Szövetségből, először a Márk evangélium a harmadik részéből, három igeverset, majd a János evangélium a negyedik részéből egyetlen egy igeverset. Azután felment Jézus a hegyre, és magához szólította, akiket akar, és hozzámentek. És választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördögöket kiűzni. János evangélium a negyedik részéből pedig a 14. vers Jézus mondja: valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha, örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Foglaljunk helyet. Testvérek, a keresztény életnek, létezésnek, tovább élésnek, a kereszténység megmaradásának és szolgálatának a titkáról szeretnék valamit elmondani, amit talán 2 vagy 3 héttel ezelőtt egy igehirdetésem kezdetén már érintettem. Nem azokról az evidenciákról szeretnék szólni például, hogy az egyház a gyülekezetekben él, hogy ez lenne a titka. Vagy nem arról, hogy az iskola, a keresztény iskola az egyház veteményes kertje, nem erről. És nem is arról az evidenciáról, hogy az egyház látható, kinyújtott keze a diakónia, vagy más néven a szeretet szolgálat. Ezek mind igazságok, napnál világosabb, egyértelmű igazságok. Az egyház a maga történelme során ennek a tudatában élt és él, hogy a gyülekezetei döntően fontosak, mert az egyház a gyülekezetekben éli meg a létezését. Hogy az egyházi iskolák a missziója szempontjából rendkívül fontosak. És hogy az egyház láthatósága a világ számára, az pedig a diakóniájában, a szeretet szolgálatában realizálódik. Ennek az egyháznak a maga csodálatos munkájában, szolgálatában mi is részesek vagyunk, méghozzá a Pesterzsébet központi református gyülekezet életével. Mi is részesei vagyunk. Ebben a mi gyülekezetünkben, ahol igét hallgatunk, ahol anyagi lehetőségeinkkel segítjük a gyülekezet életét, hiszen nem győzöm elégszer elmondani, hogy ezt az egyházközséget ti tartjátok fent, nem az állam. Soha nem azt tartotta fent. Soha. Csak ti. És a lehetőségeinkkel segítjük az egyházi iskolákat, és én nagyon boldogan látom azt, amikor a diakóniát is a gyülekezeten belül, a szeretett szolgálatot sokan megélitek egymás felé, kicsi, apró, figyelmes mozdulatokkal. Mások egész komoly terheket magukra vállalva teszik ezt. Azt látjuk, kedves testvérek, hogy a gyülekezet hitbeli élete, összetétele rendkívül vegyes. Vannak olyanok, akik egy kicsit ránk figyelnek, egy kicsit körülnéznek, és aztán elmennek. Vannak, akik elindulnak a gyülekezetünkbe, megmozdul a szívük, látható módon megérinti őket Isten, aztán végül mégis elfordulnak, és csak az élő Isten tudja meddig, nem is keresik Istent. Aztán látunk olyanokat, akik kitartóan, nagy hűséggel mennek, aztán végül néhány év alatt belefáradnak, és itt hagyják a gyülekezetet. És vannak a gyülekezetben megfáradók, akikkel Istennek mégis mindig van újra lehetősége mindent előről kezdeni. Ezek az élő hitre jutottak. A megtért emberek. Azok is megfáradnak. De Istennek van lehetősége ezekkel, de csak ezekkel. Ezekkel a megfáradókkal mindig van Istennek lehetősége újra kezdeni. Mert már hit által Jézuséi. Szóval nagyon sokfélék vagyunk mi hit dolgában. De ugyanígy a szolgálat dolgában is, testvérek, ezen a gyülekezeten belül is nagyon sokfélék vagyunk. Vannak olyanok, akik csak élvezői a templomnak és a gyülekezetnek. Hosszú-hosszú idők óta. És rajtuk múlna a gyülekezetünk életébe bárminek a megmozdulása, akkor soha semmi meg nem mozdulna. Van olyan, aki elmegy az elsodort szék mellett. És azt a pici mozdulatot sem teszi meg, hogy helyre húzza azt. Milyen jó lenne, hogyha a kertjeinkből ide minden vasárnap kerülne virág. Milyen kicsi mozdulat. Nem csak akkor, ha szombaton esküvő volt, mint most. Vannak olyan nagyon szemérmesek, akik a legapróbb mozdulatot sem csinálják meg a gyülekezetben és a gyülekezetért. Drága fiataljaink elsétálnak a lassan a kövek közt is, bokáig, majd térdig érő gyomok mellett. Hát majd valaki megcsinálja. Hányszor előfordult, testvérek, hogy beülnek közén keresztelősök, temetősök. És ugyan van vagy 50-60 énekeskönyv a templomunkban, oly szemérmesen még ennyit sem tenni, hogy fölállok és valakinek odadom a kezébe. Nem baj, ha nem kell neki. Nem baj, ha azt mondja, hogy nem akar énekelni. De a gesztus. Szóval szolgálat dolgában is nagyon különbözőek vagyunk. Hála Istennek, vannak ebben a gyülekezetben csodálatos, hűséggel szolgáló életek. Akik meg nem szűnnek imádkozni értetek. Meg értem. vannak rendszeres igeszolgálók, vannak olyanok, akik járják a gyülekezet tagjait, látogatnak. Mások a határon túli magyar testvérek gondjait hordozzák. Olyan jó, amikor a gyülekezet tele van apró szolgálatokra mindig kész testvérekkel. Ebben ne legyünk szemérmesek, majd úgyis megteszi valaki más. Hányszor van, hogy úgy megyünk ki a templomból, testvérek, hogy itt maradnak a földre ledobott cukros papírok, a véletlenül kiesett papírzsebkendők. Csak egy pici mozdulat. Egy kicsi mozdulat. Most, kedves testvérek, a dolgok legmélyén húzódik, a jelenségek legmélyén húzódik valami, ami az egyház életében a legdöntőbb és a legfontosabb kérdés. És erről akarok szólni előttetek. Tudnék, semmi nincs véletlenül. A hitbeli állapotunk sincs véletlenül, és az egyházért, benne a gyülekezetünkért végzett szolgálataink, vagy azok hiánya sincs véletlenül. Az egyházunk teherhordozásából való részvétel, vagy annak teljes hiánya sincs véletlenül. Ezek mögött van valami, ami az egyház leglényegére utal. És mielőtt kimondanám ezt a leglényeget, szeretnélek emlékeztetni bennőtöket arra, ahonnan egyetlen egy igeverset olvastam a samáriai asszony történetéből, aki összetalálkozva Jézussal elkezdenek ott a kútnál vízről beszélni. És egyszer csak Jézus megfordítja a beszélgetést, és azt mondja, te asszony, én olyan vizet is tudok adni, amely, ha egyszer beléd kerül, attól kezdve megnyílnak belőled az élő víznek folyamai, és aki veled találkozik, az velem találkozik. Aki veled találkozik, az valamit megérez a menny az Isten világából. Aki attól kezdve veled találkozik, valami áldást nyer, azzal valami jó történik. Nos, hát erről fogok ma beszélni, hogy mi az a valami. Élő víznek folyamai kezdenek ömleni majd belőled. Lesz benned egy kútfő, és attól kezdve jön belőled valami, ami természetednél fogva nincs benned. Nos, ez az egyház éltetője, ez a valami. Ez határozza meg azt, hogy van-e szemünk látni egymást, van-e kezünk tenni egymásért, hogy hitben hol tartunk, hogy mennyire számíthat Isten ránk, hogy mit teszünk ezért a csodálatos dologért, amit kereszténységnek nevezünk. Mi lenne vele, ha rajtam múlna a holnapja? Azt mondja Jézus itt ennek az asszonynak, hogy születetten elapadt források vannak bennünk lelki értelemben. És ahhoz, hogy ezek az elapadt források felfakadjanak, és így mondja Jézus, és élő víz jöjjön elő belőlünk, az kell valaminek történni. Ez az egyház titka. Ez a valami. Különben ilyen elszáradt forrású emberek vagyunk születettem. Mindnyájan. Nem jönnek belőlünk élő, megtartó, gyógyító, áldást hozó, segítő erők. Nem jönnek. Ahhoz kell történni bennünk valaminek. Ahogy megtörtént ezzel a samáriai asszonnyal, aki elapadt forrásokkal ment Jézushoz, csak úgy sima vízért, És a vége az lett, hogy hazament, és élő víznek folyamai ömlöttek belőle. És az a város, ahol élt, amelyik megvetette, mint parázna nőt, mert az volt. Hinni kezdett neki, és elindultak a városból az emberek ki a kúthoz, Jézushoz. Valami elkezdett ebből az asszonyból felfakadni. Ami addig elszáradtam volt benne. Ez az egyház titka, ez a valami. Felfakad-e? Ha nem, akkor lehetünk nagyon tisztességes édesapák, édesanyák, nagyapák, férfiak és nők, de Isten ennél többet akar velünk. Isten drága kincseket helyezett el bennünk, és szeretne segíteni, hogy elapadt forrásaink megnyíljanak. Ez történt Péterrel és Jánossal az első pünköstkor. Ha ezek nem fakadnak fel, ezek a források, testvérek, akkor lelki értelemben elszáradt emberek vagyunk, és akik érintgetik az életünket, azok nem kapnak élő vizet, életnek vizét. Nem kapnak. Nos hát, mi ez a titok? Ez a legdöntőbb kérdés. Egyszerűen így fogalmazom, Jézus elhívása és az arra adott válaszom. Mert kedves testvérek, az egyház élete 2000 év óta az elhívottak életén megy tovább. Az elapadt forrásúakon nem. Akármennyi időt töltenek is a templomba, vagy mondjanak bármit Istenről, vagy gondoljanak bármit magukról. Az egyház azért él 2000 év óta, mert vannak, akikben felfakadhat az élő víz, és tovább mehet, éltetőn. Ez élteti az egyházat. És emögött egyetlen egy dolog van, az elhívás. Hogy Jézus hívása eljutott-e hozzám? És mit válaszoltam rá? Most testvérek, nincs általános elhívás, csak személyes. Hogy értsétek jól, ez olyan, mintha én most innen leszólnék, és azt mondanám, te légy szíves, gyere velem. És visszanéztek rám, kihez tetszett szólni. Nincs általános elhívás, csak személyes. Jézus felment a hegyre, aztán egyenként név szerint a nagy tömegből elkezdett kihívni embereket. Péter, János, Tamás. És ugyanígy van az Ószövetségben. Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, gyere! Jákobnak, gyere! Mózesnak, gyere! Soha nem általában mondja, nem néven nevezi, gyere! És mindig egyenként nevezi. Nincs általános hívás, nincs olyan, hogy ülök egy templom közösségébe, és én is bizonyára azok közé tartozom. Igen, általánosságban igen. De az elhívás, testvérek, csak személyes lehet. Jézus ma is azt mondja, hogy Péter, Júlia, Sándor, Dezső, Márk, kövess engem. A keresztény élet középpontja ez. Hogy elhívhasson egyszer az Isten. És én ezt meghalljam. csak érintem nem fogok belemenni, de azt látjuk, hogy az evangélium elindulása, majd terjedése sokféle gellert kapott. Például, amikor eljut az evangélium Görögországba, ott a filozófia ad neki egy gellert. Amikor eljut Európába, itt az intellektus és a kultúra ad neki egy gellert. Amikor eljut Amerikába, ott a pénz ad neki egy gellert. A Biblia egyértelmű tanítása az, testvérek, hogy az elhívás személyes. Jézus hív, ahogy énekeltük. Onnan jössz rá, hogy most veled van dolga, hogy ez az elhívás hihetetlenül bensőséges. Az egész bensődet érintően bensőséges. Megrendítő is, csodálatos is, és felejthetetlen is. Aztán, testvérek, ennek az elhívásnak van egy közege. Jézus soha nem az én elképzelt dolgaimhoz hív, hanem Isten országába. Sokan megcsúsznak itt. Ragaszkodnak a maguk dolgaihoz, ragaszkodnak a maguk gondolataihoz, és úgy gondolják, hogy a maguk gondolatai közé be lehet préselni valahogy majd Isten gondolatát. Nem megy. Nem lehet. Aki úgy gondolja, hogy ezt az egészet úgy kell kezelnie, hogy én vagyok, aki vagyok, maradok, aki maradok, legfeljebb egy kicsit még keresztény is leszek, de egyébként menjen minden tovább úgy, ahogy eddig ment. Azzal és abban semmi nem történhet. Amikor Jézus hív, akkor Isten uralmába hív. A maga világába. Ezért mondatja velünk Jézus az úri imába. Legyen meg a te akaratod, Uram. Ugye milyen könnyen kimondjuk? Hol valósul meg? Melyik napon? Miben? Legyen meg a te akaratod. Nem a magunk elgondolásaihoz hív, hanem Isten királyi uralmába, ahol úgy igaz, ahogy Jézus a Gecsemáné kertjében elmondta, készülve a halálra, mind azonáltal ne úgy legyen, Atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Aztán, ha elhangzik a hívás, amelyik személyes, kihív a magaméból és Isten országába hív, akkor az választ vár. Egyetlen választ ismer Isten. Az engedelmességet, a többi nem válasz. Kevés kimondani, hogy igen. Ezért beszél Jézus egy példázatban arról, hogy az egyik fiú azt mondja az atyának, hogy megyek, de nem megy. Másik azt mondja, hogy nem megyek, de megy. Vajon melyik a különb fiú? Mi az Istennel való dolgainkat szeretnénk elintézni a szó szintjén, pedig csak egyféleképpen lehet az engedelmesség szintjén. Az engedelmesség ugyanis, testvérek, több, mint a fellelkesült igen. Azt látjuk, hogy sokan fellelkesülnek itt. Az engedelmesség több, mint fellelkesült igen. Isten szavára. Az engedelmesség elköteleződés bennem. Gyönyörű magyar szó. Elkötelezem magam, oda kötöm kötéllel. Az engedelmesség Jézus hívására azt jelenti, hogy elkötelezem magam neki. Olyan sokan várják, akik belépnek egy-egy templom, egy-egy gyülekezet otthonába, csendességébe, hogy Isten megáldja őket. Nagyon örülök neki. Ilyen vágyjal kell idejönni. Ezt az imádságot kell tudni mondani. De kedves testvérek, az áldásokhoz szükség van az engedelmességre. Tegnap egy kedves összejövetelen lehettem jelen, ahol egy fiatal asszony csodálatos dolgot mondott el arról, hogy hogyan tapasztalta meg azt. Életének egy keserves, nehéz, megrázó, válságos, mély pontján, amikor tette volna úgy, mint mindenki más, hogy elégtételt vegyen. És Isten ígéje azt mondta, hogy nem teheted. És így mondta, háromszor is elolvastam a Bibliámból. Pedig amit meg kellett volna tennie, az az, hogy ami tönkretette, az megszűnjön. És engedett az Istennek. És áldások kezdték elárasztani az életét. Testvérek, aki áldásokra vár, az tanulja meg, hogy Isten áldásai engedelmességhez vannak kötve. Nem föllelkesült igenekhez. Várod Isten áldását? Engedelmeskedj neki bármiben. Aztán az értékek felszabadulásához engedelmességgel. Egy csomó ember azt hiszi magáról, az előbb felsoroltam, hogy szemérmesen a legkisebbet sem teszi meg, azt hiszi magáról, hogy ő kicsi is, kevés is. Gondoltatok már arra, hogy milyen 12-t választott ki Jézus magának? Bocsánat, hogy így mondom, silányabb emberek voltak mind nálunknál. Úgy se tudtak beszélni, mint mi. És mégis. Egy világot formált át velük Jézus. Az értékeink, amiket Isten nekünk adott, belénk teremtett, nem tudnak felszabadulni. Nem Isten adott keveset. Én vagyok engedetlen. Az a sok csodálatos érték, amivel Isten megajándékozott, ott van benned. Nem tud felszabadulni. Nem tud hasznosulni. Pedig ott van. Csak engedelmesség által. És ahol volt elhívás, testvérek, ott megkezdődik az élet teljes átformálódása. Így lesz Saulból Pál, Istvánból vértanú, és bármelyik hitetlenből hívő Isten gyermeke. Befejezem. Szóval úgy van ez az egész elhívás, hogy hallgatod Jézust, aztán nézzed, aztán csodáld, aztán gyönyörködjél benne, aztán csendesedj el vele együtt, és majd ő a legalkalmasabb pillanatban azt mondja, gyere és kövess engem. És élő víznek folyamai kezdenek kiáradni belőled. Bárcsak megkívánnád, kérnéd, és engednél, ha meghallod Jézus hívását, hogy egy újabb áldások kútfeje legyen ebben a világban, ebben a gyülekezetben, az otthonodban. Oly nagy szükség van rá. Te. Áldások kútfeje. Akiből áradnak Isten erői. Kívánod? Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy azt láthatjuk, hogy még egy parázna samáriai asszony is áldások kútfeje lehet. Életnek vizei kezdenek ömleni belőle. Az elszáradt, elapadt forrásokat megnyitod. Köszönjük, hogyha vele lehetséges volt, és azóta oly sok millióval lehetséges lett. Hadd legyen igaz ránk is. Ne akarjunk mi a mi elszáradt lelkünkből erőlködni, életet adni, életnek vizét továbbadni, mert úgy sincs. Csak magunkat tudjuk adni minden jó szándékkal együtt is. De az kevés. Köszönjük, hogy lehetséges az élet felfakadása. Ezért könyörülj meg rajtunk, hadd halljuk meg a személyes hívásunkat, és engedelmességben hadd tudjunk engedni annak, hogy áldásul lehessünk neked és másoknak. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a szokásos nyári menetrendben tartjuk meg. Jelentem a nyári táborokat, kimondottan azért is, hogy imádkozzunk az ott folyó munkáért. Ezen a héten a megtérésről és az újjászületésről lesz szó a fiatalok között. Könyörögjünk azért, hogy sokan meghallják, és sokak szívébe, lelkébe Isten elvégezhesse a megtérés és újjászületés csodáját. Ez a táborunk 23-ától 30-áig tart, a nagyifinek és Dömsödön lesz, a második ifjúsági, a kisifinek augusztus 6-tól 12-ig Kiskunlacházán. Jelentem újra, néhányan már jelentkeztek, hogy szeretettel várja az ifjúság a gyülekezet érdeklődő tagjait. 28-ára szombaton 9:30-re Dömsödre, 10 órától Hegedűs Lóránt püspök úr előadását fogjuk meghallgatni a Krisztusban való megerősödés isteni és emberi feltételeiről. majd azután vendégül látjuk az odaérkezőket. Tehát aki még úgy gondolkozik, hogy a Reán következő szombaton szívesen jönne Kiskunacházára meghallgatni az előadást, majd a bográcsos ebédben közösséget vállalni mindannyiunkkal, azok jelezzék a lelkészi hivatalban azt. Köszönöm a tegnapi munkát Pukli Laci bácsi házánál, és ennek kapcsán jelentem, hogy német briket, némi gázolaj és egy kevés tűzifa ajándékba kapható, elvihető. Első renden olyanoknak szeretnénk adni, akik egyházunk, gyülekezetünk tagjai, ha azonban olyan nincs, szívesen adjuk bárkinek. Tehát azt kérjük, hogy a lelkészi hivatalba tessenek beszólni, jelentkezni, azt is meg fogjuk tudni oldani, főleg ha idősebb testvérekről van szó, hogy házhoz is visszük. Csak bátran, nem kell szégyelni ezt, csak bátran tessenek szólni, jelentkezni. A gyermek megőrzőbe segítőket várunk, jelentkezni lehet Rostásné Zsuzsikánál, illetőleg a lelkészi hivatalba. Isten tiszteletünk végére érkezve egyetlen egy verset énekeljünk el, a 462-nek az első versét, majd a himnuszt, és akkor a fiatalokat arra kérem, a presbitereket, hogy készítsék oda az asztalt, poharakat, és akkor Isten tisztelet után tessenek kifáradni egy korty hideg ásványvízre.